Nos tehát jó estét kívánok, kedves hölgyeim és az étel hullámain uraim, de itt jelenleg az Óbudai Zsinagógában, hölgykoszorúban, kedd esténként, ahogy ez szokott lenni. Találkozunk, szép jó estét kívánok mindenkinek, és ennek az estének az első két szegmensből áll ez az este is, mint általában ezek a kedd este, kivéve, mint például a múlt héten, amikor el kellett rohannom, az múlt héten volt, vagy két hete, már nem emlékszem. Gyorsan telik az idő, hogy hihetetlen. De két szegmensből áll, ugye először is most 7 órától 8-ig beszélünk egy bizonyos témáról, és aztán 8 órától pedig majd az élő adás, tehát azt majd ezt pedig, akik pedig ezt látjátok, ezt nem kedden látjátok majd, hanem szerdán vagy csütörtökön, tehát egy picit késleltetve. Amiért szíves elnézéseket kérem. Nos, a téma, amit múlt héten elkezdtünk, és amit azt beszéltük, hogy tovább folytatunk, az a szülők tiszteletének parancsolata, mitzvát kibud av ve'eim, a szülők tiszteletének parancsolata, amely egyike a Tóra legismertebb parancsolatainak, mégis a látszólag egyszerűnek tűnő parancsolat, a látszólag egyszerűnek tűnő gondolat, vagy irányelv, ha úgy tetszik, számos érdekes kérdést vethet föl, hiszen az élet maga olyan, hogy számos érdekes szituációt produkál. Ezekről elkezdtünk múlt héten beszélni, aki nem látta esetleg ezt a beszélgetést, az megtalálja a YouTube-on és a Facebookon, és itt hívom fel mindenkinek a szíves figyelmét, és kérek egyben mindenkit, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornára. Ha bármivel próbáltok segíteni, hozzájárulni ezekhez a beszélgetésekhez, azt nem kérem, hogy anyagilag, de abban, hogy nyomjatok egy követést a YouTube csatornán, azt tényleg megköszönöm mindenkinek. Nos, szülők tisztelete, és akkor ugye múlt héten arról beszéltünk, hogy van a Tórában egy ilyen micva, egy ilyen parancsolat, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű légy a Földön. Ugye ez a 10 parancsolatban is benne foglaltatik ez a micva, az 5. parancsolat a 10-ből. Ugye nem tudom, hogy múlt héten beszéltünk arról az érdekességről, ugye a 10 parancsolat, ott a bölcseink már úgy, ez is nem 10 parancsolat a helyes kifejezés, mi héberül nem is úgy hívják, hogy 10 parancsolat, hanem úgy, hogy a 10 kinyilatkoztatás, vagy a 10 mondás, a szeret, ha dibrot, a 10 mondás. Mert a 10 mondás az nem fontosságában nem különbözik a Tóra maradék 603 parancsolatától, vagy mondásától. Hiszen 613 parancsolat van a Tórában, a 10 parancsolat nem fontosabb, mint a Tórának a egyéb törvényei, vagy legalábbis nem azt jelenti, hogy akkor elég csak ezt a 10-et megtartani, és akkor az már úgy rendben van, hanem a Tórában bizony 613 parancsolat van. Órákat tudnék beszélni a 10 parancsolatról, mert már csak azért is, mert ugye, hogyha például az ember egy nem zsidó bibliát fog a kezében, akkor nem ugyanazokkal a parancsolatokkal fog találkozni egészen konkrétan, mint a zsidó bibliában, mert a felosztás egy hosszabb, nem nagyon rövid szövegről van szó, és az, hogy melyik mondatot, melyik parancsolathoz soroljuk, az meg tudja változtatni a parancsolatok logikáját és értelmét. Ez egy külön beszélgetésnek a tárgya lehetne egyszer csak. De az biztos, hogy van egy olyan felosztás, mely szerint az első kőtáblán, ugye az első 5 parancsolat, azok az Isten és az ember közötti parancsolatok, vagy az ember és Isten közötti parancsolatok, a második 5 parancsolat pedig az ember és ember közötti parancsolatok, tehát az Isten és ember közötti parancsolatok, én vagyok az örökkévaló Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a rabszolgaság házából, ugye erről is hosszan tudnék beszélni, hogy ez miért parancsolat egyáltalán, meg mit jelent ez a parancsolat, és miért úgy definiálja Isten magát, mint az Egyiptomból kihozó Isten? Ha egy igazán hangsúlyos mondást akart mondani, akkor miért nem azt mondja, hogy én vagyok a te Istenetek, aki teremtette a világot? Miért az egyiptomi kivonulás az, ami alapján definiálja magát? Ez egy hosszabb beszélgetés, lehet, hogy egyszer erről is érdemes beszélni. Ugye, és akkor ne legyenek más isteneitek, tehát bálványimádás tilalma, az Istenre való hamis eskütilalma, pontosabban ugye neved Isten nevét hiába a szádra, és a szombattartás kötelezettsége, illetve a szombatszegés tilalma, és az 5. parancsolat a szülők tisztelete. Hogy kerül a szülők tisztelete az ember és Isten közötti parancsolatok közé. Hát a szülők tisztelete az ember és ember közötti parancsolat. Csak úgy, mint a ne lopj, meg a ne ölj, meg a ne kívánd meg fele barátod feleségét, meg stb. Meg ne paráználkodj. Hát úgy kerül oda, mondják a bölcseink, hogy a szülők tisztelete olyan fontos, mint az Isten tisztelete. Azért kerül az Isten és ember közötti kőtáblára, mert olyan fontos. Erről beszéltünk a múlt alkalommal, ezzel kezd itt a Kicuk Shulchan Aruch a felsorolást, mondja, ugye konkrétan azt mondja, pont ez az első mondat, amit múlt héten mondtunk, Czarich lizaher meod bechavod avi veimo uvemorám. Kell, hogy az ember nagyon alapos legyen, és nagyon elővigyázatos legyen a szülő apa és anya tiszteletében, illetve az apa és anya félelmét illetően. Mert a írás egyenlőség jelet tett a szülői tisztelet és az Isten tisztelet, az Isten tisztelete között. Tehát mind a kettő egyforma szigorú megítélés alá esik, aki nem tiszteli a szüleit, az nem tiszteli Istent sem, és fordítva. Ugye, hát arról beszéltünk, hogy ugye három partnere van az ember létrejöttének, ugye apa, anya és a jóisten, vagy Isten, apa és anya, ugye akinek köszönhetően ezen a világon vagyunk, és így tovább, és így tovább. Oké. Legutolsó dolog, amit beszéltünk múlt héten, azt hiszem, oké, nézzük csak a 143. fejezet 6. halakhája, azt mondja, Amrelo imo asazot ve asa, ve harkach bavi ve saloto mi amar lecha lasot zot, ve himar gisheim yomar se imo amrelo, yichasalavo al imo, al yomar lo se imo amrelo lasot hadavar, afal pish al yedei chein, yichas aviv alav. Hogyha az anyád azt mondja neked, hogy csinálj valamit, az apád ennek ez nem tetszik, és megkérdezi, ki mondta neked, hogy ezt csináld, akkor nem mondja az ember azt, hogy az anyád mondta, hanem vállalja inkább magára, ha tudná, hogy az apja emiatt haragudna az anyukájára, akkor is, ha az ember tudja, hogy emiatt rá fog haragudni, vállalja magára, és mentesítse az anyát ettől a haragtól. Ugye itt még egyszer ezt elmondom, amit múltkor is elmondtam. Ugye extrém szituációkról beszélünk, de valójában itt a szellemiség, a dolog szellemiség az, ami igazán érdekes. Minden összes létező lehetséges szituációt nem fogunk tudni felsorolni, de legalább azt mondjuk, hogy akkor, tehát akkor értem, az fontosabb az, hogy az anyám tisztelete ne csorbuljon, az fontosabb, a méltósága, az anyám méltósága ne csorbuljon, ez fontosabb, mint a saját méltóságom. Az anyám méltósága fontosabb a saját méltóságomnál, ugye? Tehát ez az, amit tulajdonképpen mondat velünk ez a vers, vagy ez a törvény. Akkor is, ha az ember zsigerből azt mondaná, illetve, hogy van egy másik kihallás is itt ebből a törvényből, amit csak azért említek félve, mert az ilyen típusú törvények mindig könnyen félreértésnek adhatnak okot, vagy az ilyen típusú megközelítés mindig könnyen félreértésre adhat okot, és a kontextusából kiragadhatva értelmezhetik. De azt is szeretném mondani, hogy bár hazudni nem szabad, de a békéért, a béke fennmaradásáért az igazságot egy kicsit ferdíteni, vagy legalábbis nem elmondani, az mégis megengedett valamilyen szinten. Tehát ugye mit tulajdonképpen azt mondja, hogy hát hazudj, nem? Tehát azt mondja, az anyád mondta neked, és az apád meg ki mondta neked? Akkor mondd azt, hogy én magamtól találtam ki, nem mondd azt, hogy az anyád mondta, az tulajdonképpen nem mondasz igazat. Ugye? És van egy általános szabály, a Tóra is azt mondja, mit vár seker tirhák, távolítsd magadat a hazugságtól. Tilos hazudni tórai alapon. De mégis a béke az megengedi bizonyos esetekben, hogy az ember hát vagy elhallgassa az igazságot, vagy egy picit hajlítsa. Annak érdekében, hogy béke legyen, hogy ne legyen konfliktus. Ezt mondják, kegyes hazugságnak, igen. Nagyon helyes. Ezt mondják, kegyes hazugságnak. De még egyszer azért mondom ezt nagyon félve, mert ugye ez egy nagyon vékony mesdje, amin táncolunk, egy kötéltánc, itt nagyon könnyen az ember önkényesen értelmezheti ezeket a dolgokat, és akkor átmondja, hogy hát, én csak azért kamuzok, azért hazudok, mert nem akarok konfliktust, és ez nem feltétlenül helyes. Tehát, hachameinav berosho, ahogy szoktam mondani, ahogy a Talmud mondja, az ember szeme a fején, az ember hordja a fején a szemét, azaz egy kis józan paraszti ész az nem árt, egy kis logika, vagy egy kis józanság az, hogy az ember egy ilyen szituációt megítéljen, és tudja azt, hogy mi az a szituáció, amikor természetesen nem megengedett a hazugság, és melyek azok a szituációk, amikor nem nyer semmit se azzal, hogy az igazságot mondod, ellenben megkíméled a konfliktustól mondjuk a környezetet, vagy magadat, ilyen esetben az anyádat, hogyha kicsit feltesz az igazságot. Na, mindenki tudja, hogy miről beszélek, de még egyszer, tehát nem azt inszinuálom, hogy hazudni és bármi áron, nem, erről szó sincsen, egyáltalán nem, sőt, ennek ellenkezője, de mégis az anyám tisztelete legalábbis fontosabb, mint az anyám méltósága fontosabb, mint az én méltóságom. Hajav lámod bifni aviv bevitni imo, az ember fel kell álljon a szülei előtt. Az anyja vagy apja bejön a helyiségbe, akkor fel kell állni, vagy legalábbis egy kicsit megemelkedni. Ugye erről beszéltünk múlt héten, a jesivában ez nagyon gyakran előfordult, bejött a rabbi, akkor mindig felállt. Nem kell teljesen felállni, egy kicsit felemelkedni. És most is, ha bejön egy nálamnál nagyobb tudású, vagy akármilyen tudású tóratudós, akkor az ember egy kicsit feláll. Hogyha a rabbi kibe járkál, akkor nem kell minden alkalommal felállni.
De
hogy? Hogy? Nem, én magamat nem, természetesen nem magamra gondolok. Ez. Nem, nagy tudású, meg magas. Természetesen nem magamra gondolok. Én csak általánosságban mondom, hogy a szülők tisztelete, illetve a talmidei chachamim, tehát a bölcsek tisztelete az nagyon fontos. Ugye a bölcsekre, bár itt most nem erről van szó, de a bölcsek tisztelet az azért fontos, mert tulajdonképpen egy tóratudós ember az olyan, mint egy tóratekercs. Csak két lábon járó élő tóratekercs, ugye? Tehát, hogy sőt, igazából szentebb, mint egy tóratekercs, mert az ember szentebb, mint bármilyen tárgy. És tulajdonképpen a tudás tisztelet benne, illetve azt az isteni képet, az isteni hasonmást, amelyre az ember van teremtve, és hogyha minél több tórát tudsz, annál inkább tudsz hasonlítani Istenre, hiszen az isteni gondolkodás a tóra nem más, mint az isteni logika. Oké. Hajev lichvodám gamalachar motám, erről beszéltünk, hogy halálok után is kell tisztelni, a születéről már volt szó, ugye? Akkor menjünk tovább. Ez most már érdekes. A filu aviv rasha u balaverot, akkor is, ha az embernek az apja gonosz és bűnös, bűnöző életmódot folytat, a bűnöző életmód alatt a tórai törvények megszegésére gondolok, michvodo u matrina mimeino, az embernek kell tisztelnie az apját akkor is. Vá filu mamzer, még egy mamzer gyerek is, a mamzer, tudjátok mit jelent a mamzer? Mamzer az fattyút jelent, törvényen kívüli gyereket, ugye aminek egy külön vallásjogi státusza van, vagy a zsidó jogban külön státusza van egy házasságon kívüli gyermeknek. A házasságon kívüli gyerek az egy férjes asszonynak más férfitől van feles gyermeke, mint a férje, az a házasságon kívüli gyerek. Ha az apukának van másik nőtől, az nem számít feltétlenül mamzernek, de ugye a Tóra a priori elismeri a több nejűséget, és ilyen létezett. De a férjes asszony hogyha nem vált el megfelelőképpen, vagy nem, tehát nem halt meg a férje, tehát nem özvegy, vagy, és nem vált el, akkor más férfitől, ha teherbe esik, az a gyerek az mamzer lesz. Itt akkor nyitok egy zárójelet. Neked nem tetszik ez a gond. Hogy? Az asszonyt hogy hívjuk utána? Hát annak a férje el kell váljon tőle. Aha. Régen, amíg még volt halálbüntetés, akkor elvileg egy házasságtörő nőt az az halálbüntetéssel sújtották. És akkor itt nyitok egy nagy-nagy zárójelet, akkor erről egy picit érdemes beszélni erről a kategória, mert nagyon érdekes kategória. A mamzer, egy pillanat türelmet, bocsánat, tehát a mamzer, a fattyú gyerek, nem tudom, van erre szebb kifejezés? Mert a fattyú az olyan nem túl hangzik, nem házasán kívüli, törvényen kívüli gyerek. Zabi gyerek, hát törvényen kívüli gyermek, ez egy olyan súlyos kategória a zsidó jogban, amely szituációt mindenképpen érdemes elkerülni. Mert egy házasság kívül egy mamzer gyerek, az a mamzerség az tovább öröklődik. Egy mamzer gyerek az nem része a közösségnek, nem lehet beszámítani a minyánba, nem házasodhat bármilyen másik zsidóval, csak... Erről is mindjárt beszélünk, hogy igazságtalan vagy nem, ezt tegyük rendbe, ezt az igazságtalan kérdést, mert van a te igazságérzeted, meg van a te igazságérzeted, meg az enyém, és nem biztos, hogy a három egyforma, de... Oké, hát mi ebből a tanulság, nem kell ilyen szituációba kerülni, de... Egy mamzer gyerek az nem házasodhat csak egy másik mamzerrel, vagy pedig valakivel, aki betért a zsidóvallásba, egy született zsidóval nem házasodhat egy mamzer. Mindjárt elmondom a jó híreket, kezdem a rosszakkal először. Se lány, se fiú. Se lány, se fiú. Létezik még ilyen, hogy mamzer? Na itt van mindjárt a jó hír. Jó, csak ne rajjunk ennyire előre. Először kezdem a rossz hírekkel. Tehát mamzer nem házasodhat másik, egy bármilyen zsidóval, csak egy másik mamzerrel, vagy valaki betért, egy betértel, és tovább öröklődik. Nem számítódik, tovább öröklődik. Tehát a gyermeke is, és az unokái is ezt magukon viselik, ezt a stigmát. Nem számít bele a minnyenba, tehát nem lehet beszámítani, ha férfi, akkor a 10 férfi közé. Köteles a micvákat betartani, de nem számít bele a minnyenba. Nem lehet tanú esküvőn, vagy bíróságon, vagy bárhol máshogy. Egy borzasztóan, egy ex-lex állapot, egy nagyon kitaszított állapot. Ezért is itt most kezdem a jó hírekkel. Ezért a rabbik minden egyes alkalommal, amikor ilyen szituáció van, megpróbálnak valamilyen olyan körülményt feltárni, és ez a csodálatos a zsidó jogban, hogy megpróbálunk minden olyan lehetséges körülményt feltárni, amely megszünteti ezt a szituációt.
Mindig van egy de.
Mondok példát. Ugye nem erről akartam beszélni, de ez egy izgalmas téma. Nagyon izgalmas téma. És nagyon, sajnos nagyon gyakori téma. Nagyon gyakori téma, mert nagyon gyakori az, például, hogy nem vallásos zsidó emberek, vagy nem szigorúan vallásos zsidó emberek, mégis akarnak egy zsidó esküvőt, mert mondjuk a szülők elvárják, vagy csak azért, mert akarnak egy zsidó esküvőt, és aztán ne agyisten elválnak, de a válást azt már nem intézik zsidó módra. Az azt jelenti, hogy nincsen get, tehát válólevélt nem ad a férje a feleségének, hanem egyszerűen csak megszüntetik a házat, tehát hogy szétköltöznek, ugye? Tehát ezért ismerünk ilyet, mondjuk nagyon sok ilyet, nem? Hogy a zsidó esküvőjük van, de aztán elválnak, mert nem vallásosak is elválnak, vallások is válhatnak el, csak hogyha vallásos ember elválik, akkor egy rabbinátus előtt kell elválni, meg kell kapni egy válólevelet a feleségnek a férjtől, van egy konkrét procedúrája, és hogyha ez megvan, akkor a nő azután a szabad nő, és bárkit vesz hozzá mehet feleségül. És a férfi is hozzá mehet, vagy elvehet bármilyen nőt. De hogyha valaki mondjuk csak csinál magának egy zsidó esküvőt, mert mégiscsak szeretne egy szép egyházi esküvőt, de aztán később már annyira nem vallásos, hogy mondjuk amikor válása van, akkor ezt megfelelő módon intézze, és utána összefekszik egy másik férfival, vagy ad abszurdum, messze házasodik egy másik férfival. Ugye, hogyha még egyszer zsidó esküvőt akar, akkor az valószínűleg nehéz lesz, anélkül, hogy bemutassa azt, hogy hol van a válólevél az előző házasságából. Tehát meg fogja kérdezni tőle Albi, hogy első házasság? Nyilván azt fogja mondani, hogy nem. És akkor, na jó, és hol van a válólevél? Addig nem tudlak összeadni, amíg nem váltál el az előző férjtől. Akkor sem, hogyha eltelt 30 év. Jó? De mondjuk nem akar egy második zsidó esküvőt, mert mondjuk nem akar egy másik zsidó esküvőt. És akkor nem lesz második zsidó esküvője, de még egyszer egy zsidó férfival lesz, és születik egy gyerekük. Az baj mindenkinek, mármint vallásjogilag. Ez probléma. Úgyhogy amikor ilyen helyzetek vannak, vagy mondok egy másik példát, ez nagyon gyakori volt sajnos a II. Világháború után, és igazából minden háború után, hogy férjek elmennek a háborúba és meghalnak. És hazajönnek. És eltelik 2 év. Mert a férfi nem tudja, hogy a felesége még él, a feleség nem tudja, hogy a férje még élt. Vagy a férj kitalálta, hogy inkább addig világot jár, és még nem megy haza egy kicsit. Ezerfél és egyféle történet van. Ezeket az olyan nőt, akinek nem lehet tudni, hogy a férj meghalt-e, úgy hívjuk, hogy aguna. És ez az állapot, ez az aguna állapot, ez egy nagyon rossz állapot. Mert ilyenkor a nő nem házasodhat újra, amíg be nem bizonyosodik, hogy a férj meghalt. Vagy van válólevél. Amíg nem tudjuk bizonyosságra, 100%-os bizonyosságra, hogy a férj meghalt, addig a nő nem tud újra házasodni. Nagyon gyakran, nem nagyon gyakran. Fordult elő sajnos, a férj elveszett, ugye nem tudta azért Auschwitzban, meg nem tudom, II. Világháborúban nem tudtuk mindenkiről, hogy ki az, aki meghalt, ki az, aki hol halt meg, mint halt meg, elvitték, munkaszolgálat, itt halt meg, ott halt meg, nem volt, nem tudtuk. És bizony a rabbinikus bíróságok a II. Világháború után évekig dolgoztak azon, nagyon kemény munkával, kutató munkával, hogy ezeket az aguna nőket mentesítsék, valahogy találjanak valamilyen körülményt, amivel lehet őket mentesíteni. Eltelt 2 év, 3 év, 4 év, 5 év, és a férjükről nincsen hír. Szeretne a nő új életet kezdeni, szeretne újraházasodni, szeretne családot alapítani, szeretne valamilyen módon új életet kezdeni, és a férjéről nincsen semmi hír. Nincsenek szemtanúk, aki látta volna, hogy meghalt, nincsen dokumentum, ami bizonyította volna, hogy meghalt, igen. De, hogy, bocsánat, ez nagyon, hogy miért jó? De hogy miért jó? Mi az, hogy miért jó? Ez milyen? Nem, ez jó kérdés, csak jó kérdés. Belőles vagyunk, persze, de hogy miért jók ezek a kérdések? Ez nem a kérdés, hogy jó-e vagy rossz, hogy én egyet értek-e vele, vagy nem. Ez az isteni törvény. Ez az isteni törvény, nem feltétlenül. Erről is mindjárt egy szót az érdemes beszélni, mert az, hogy mi nem értünk egyet valamivel, vagy a mi logikánknak nem tetsző valami, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez nem helyes, vagy hogy ez nem logikus. Meg ne felejtsd el, hogy te egy 21. századi fejjel gondolkodol, a törvények pedig az örökké valóságnak vannak. 200 éve is, 500 éve is, 2000 éve is, és 2000 év múlva is ez lesz. A te gondolkodásod meg már nem lesz ilyen 2000 év múlva, mert addigra megint változik a világ. De most maradjunk csak egyszerűen annyiban, hogy tehát vannak ilyen szituációk, jó? Vannak ilyen szituációk. A jó hír az, hogy a rabbik, a rabbinikus bíróságok minden esetben igyekeztek megfelelő felmentő körülményt találni. Például, mit tudom én, ugye az előbb említett volt egy zsidó esküvő, de aztán nem volt válás, és akkor mit tudom én, születik a második házasságból egy gyerek, aki mondjuk vallásos lesz, és akkor kiderül, hogy ő egy zabi gyerek, ő egy mamzer, és emiatt nehéz helyzetbe kerülne, és elmegy a rabbinikus bírósághoz, hogy ugyan nézzenek már utána, és akkor a rabbinikus bíróság megpróbál utána nézni és keresni valami enyhítő körülményt. Mondok egy példát. Azt mondja, azt utána néz és kiderül, hogy az első házasságban az egyik tanú az nem volt egy szombattartó, tökéletesen szombattartó ortodox zsidó. Márpedig a tanúnak annak kell lenni. Egy esküvői tanúnak annak kell lenni. Rossz hír azoknak, akik neológ zsidó esküvője volt, hogy azok nem vallásilag nem érvényesek jellemzően, mert a tanúk nem feltétlenül szombattartó ortodox zsidók. Az kell legyen. Ha nem az, akkor érvénytelen az esküvő. És akkor azt csinálták a rabbik, hogy 30 évvel később azt mondták, hogy érvénytelenítjük a korábbi esküvőt, az nem is volt egy valódi esküvő, mert a tanúk nem voltak kóserek, a tanúk, akkor nem volt korábbi esküvő, akkor nincsen probléma. Keresni valamilyen hibát, megnézni, hogy a ketubába volt-e valami hiba, a körülményekbe volt-e valami az első esküvőnél, volt-e bármiféle hiba, a legkisebb hiba is, ami által érvényteleníteni lehet esetleg az első esküvőt, például, csak egy példát mondok, ami által érvényteleníteni lehet az első esküvőt, annak érdekében, hogy ha semmi, akkor itt nincs probléma, akkor ez még nem, és akkor mondjuk egy kis szódával még azért azt el lehet mondani, hogy valójában az első esküvő az nem is volt egy igazi házasság, még akkor sem, hogyha egyébként együtt éltek 10 évig, és ez egy gyerekük született, tehát evidens módon élettársi kapcsolatban élt. Nem, ő nem mámzer, ő csak ő, az nem mámzer, aki egy nem férje, aki csak azért, mert házasságon kívül született, az nem azt jelenti, hogy mámzer. Az a mámzer, hogyha egy férjes asszony nem a férjétől lesz terhes. Ez a mámzer. Aki a, egy férjes asszony, aki nem a férjétől lesz terhes. Nem az a lényeg, hogy nem, nincs zsidó esküvő. Nincs zsidó esküvő. Zsidó esküvő nagyon jó, és nagyon fontos, és kötelező, de nem, szóval nem az a leg, hogy mondjam.
Nem férjes asszony,
most mondom, hogy nem. Nem, az nem. Az a mámzer, aki, aki egy férjezett asszony, és egy másik férfitől esik teherbe, aki nem a férje. Az nem mámzer. Nem. De házasságon kívüli gyerek, akkor persze, akkor utána felmerül a kérdés, hogy, de aztán felmerül persze a kérdés, hogy oké, és mi az, hogy házasság? Az vajon csak az, hogy volt egy zsidó esküvője, vagy pedig, tehát élettársi közösségben éltek, közös bankszámlájuk volt, születtek gyerekeik, 10 évig együtt éltek, mindenki látta őket, hogy egy egész város tudta, hogy, hogy ezek az emberek házasok, vagy hogy együtt élnek. De akkor lehet találni valami felmentő körülményt, ami miatt azt lehet mondani, hogy ez nem számít házasságnak, még akkor sem, hogyha. Nem, nem csak, hogy formálisan nem volt házasság, még csak nem is számítanak. Van egy, egy közel ismerősöm, nem mondom el a nevét, mert ti is lehet, hogy ismeritek, aki, nem tudom, 10 évig élt házasság, nem volt zsidó esküvő, 2 zsidó ember, nem volt egyházi esküvőjük, tehát nem volt zsidó esküvőjük, polgári esküvőjük se volt, született 2 gyermekük, vagy 3, már nem emlékszem, és amikor a hölgy újra akart házasodni, akkor felmerült, hogy a férnek kell-e adni getet, válólevelet a nőnek, vagy sem, és a rabbik úgy ítélték, hogy nem kell adni válólevelet, vagy getet, mert úgy tudjuk tekinteni azt a korábbi kapcsolatot, mint ami nem számít házasságnak. És akkor persze a gyerekek zsidók, és nem mámzerek, mert a nő nem volt házas, de, és nem kell válólevelet kapni, ott probléma volt, hogy a férje esetlen nem fog akarni válólevelet adni, mert annyira utálja az egész vallásos cirkuszt, hogy nem hajlandó ilyen hókusz-pókuszokat csinálni, hogy válólevelet adni. Hogy? Hogy? Nem, most egy szándékosan egy olyan példát mondok. Na most, vagy pedig egy agunánál, ezeknél a nőknél, akinél nem lehet tudni, a férje meghalt-e vagy sem, és ilyenben nagyon sok van. Például most pár évvel ezelőtt, amikor Floridában volt ez a nagy tornádó, és ezen a zsidó környéken pusztított, és több százan haltak meg, vagy több tucatnyian haltak meg, rekedtek épületek alatt, és haltak meg, mert dőltek össze épületek Floridában a tornádóban, ez 2-3 évvel ezelőtt volt, hogy is hívják azt a környéket, mindjárt eszembe jut. Pokoli dráma, lehet, hogy 3-4-5 évvel ezelőtt volt, pokoli dráma. Sok, és nem lehetett tudni, hogy a férj ott van-e a romok alatt, meghalt-e, nem halt meg, eltűnt. Missing in action, de nem találjuk a maradványait. Akkor nem lehet 100%-ig kideríteni, hogy, és senki nem látta, hogy bent volt az épületben, lehet, hogy ott se volt. Ez probléma. Olvastam egyszer egy olyan történetet is, hogy a második világháború után, vagy lehet, hogy még korábban, de valakinek a férje évek óta nem háborúban, és nem jött vissza, és nem tudom micsoda, és a rabbi gondos körültekintéssel azt mondták, hogy halottnak nyilvánítjuk a pasit, nő újra házasodott, és megjelent a fickó 2 évvel később, és azt mondta, hogy tarám, itt vagyok, a fickó elment egy kicsit szabadságra, nem sietett annyira haza. Aztán később úgy gondolta, hogy mégis ötlet lenne hazamenni, és bejelentkezett, hogy itt van, és azt mondták a rabbik, hogy te nem vagy itt. Értjük, hogy itt vagy, de te nem vagy itt. Te már halottan vagy nyilvánítva, hogy legyél olyan kedves, keres, menjél egy másik városba, mert itt te nem vagy. Ami minket illet, as far as we are concerned, ami bennünket illet, te nem létezel. Te meghaltál. Most ez egy mulatságos, és azt is gondolhatnánk, hogy ez egy, hogy mondjam, szemellenzős viselkedés. A valójában, ha engem az én véleményemet kérdeztek, szerintem ez zseniális. Szerintem ez egészen zseniális. Ez egészen zseniális, hogy a Tórának, hogy a Tórában, hogy a halachának, a zsidó vallásjognak, a zsidó jognak van egy olyan ereje, olyan erőt ad a rabbi kezébe, amely képes felülírni a valóságot. Talmud mesél egy híres történetet Rabbi Eliezerről és az összes másik bölcsről. Rabbi Eliezer egyik a korának a legnagyobb tudósa volt, és egy szent ember. És most parafrezálom a történetet, de az volt a lényeg a történetek. Mindenki ismeri ezt a történetet, egyik leghíresebb történet a Talmudban. Vita van egy bizonyos vallásjogi kérdésben, ráadásul nem is olyan grandiózus vallásjogi kérdésben. Rabbi Eliezer mond valamit, az összes többi rabbi meg mond valami mást. És Rabbi Eliezer azt mondja, hogy ha nekem van igazam, akkor dőljön le ez a fal. És ledől a fal. És azt mondják a rabbik, hogy nem, akkor is nekünk van igazunk. Azt mondja Rabbi Eliezer, ha nekem van igazam, folyjon a folyó a másik irányba. Szintén lehetetlen. És elkezd a folyó a másik irányba folyni. És azt mondják a bölcsek, nem. Nem. Jöhet a jó Isten is mondhatja, hogy de nem. Mert a Tórát Isten az embereknek adta. A Tórát átadta az embernek, és onnantól kezdve, hogy átadta az embernek, az isteni törvényt átadta az embernek, innentől kezdve az embereken múlik annak az értelmezése, nem pedig, jöhet a jó Isten is, és mondhatja, hogy ezt csinált. Ha a rabbik többsége azt mondja, hogy A, akkor A. Ha azt mondja, hogy B, akkor B. És mindegy, hogy akár a jó Isten angyaloka is, lejön egy, és lejött, azt mondja, Talmud, lejött egy bátkol, egy isteni hang az égből, szólt, és azt mondta, hogy legyőztetek engem, fiaim, legyőztetek. Igazatok van. Mert azt mondták a rabbik, lobas a máim, ez nem az égben van. Tóra nem az égben van, oda lett adva az embernek, az innentől kezdve a mi territóriumunk. Ne gyere ide beleszólni, hogy mi a valóság. Ha a rabbik úgy döntenek, és azt mondja, lejött egy isteni hang, és azt mondta, hogy nitzchuni banai nitzchuni. Legyőztetek, bizony fiaim, legyőztetek. Logikus. Ez van. Így jártunk, ugye? Erre mondják. Szelavi. Vagy hogy mifelé mondják Tel Aviv. Ugye? Szerintem ez csodálatos. Ez egészen fantasztikus. Hogy micsoda ereje van a rabbik. Micsoda ereje van a demokrácia. Ez micsoda demokrácia. Micsoda demokrácia. Abszolút demokrácia. A rabbik többsége azt mondja, még ha a folyó, hogy szokták mondani, lila gyerekek potyognak az égből. Se. És akkor azt mondták a rabbik, hogy mi téged halottnak nyilvánítottunk. Kész, pont. Járhatsz, kellhetsz itt, de most kicsit színesítem a történetet, de legyél olyan kedves elmenni egy másik városba, mert te itt nem élsz már. Ami teljesen ellentmond a szememmel látlak. Hát, szerintem nagyon-nagyon zsidós. Annyira zsidós, hogy annyira egy zsidós látásmód, hogy elképesztő és fantasztikus, és szerintem az engem kérdezik, gyönyörű. A Tóra nem Isten territóriuma többet, az embernek lett átadva, igen.
Azt szerintem olyan kérdezni, nem úgy volt, hogy ha háborúba ment a férj, akkor előtte adott.
De, és a Dávid királynál olvassuk a Bibliában, Dávid király csinálta ezt az őskorban a Bibliában, hogy írtak egy getet, egy váló levelet a katonák, mielőtt harcba mentek, és ezt úgy hívták, hogy get altnai, egy feltételes váló levél. Abban az esetben, ha meghalok, abban az esetben visszamenőleg elváltam. Lehet ilyet csinálni a zsidó jog szerint. Ez egy feltételes válólevél. Van sok ilyen feltételes válólevél, mit tudom én. Abban az esetben, hogyha, nem tudom, holnap sütni fog a nap, abban az esetben én téged most elvettelek feleségül, de hogyha nem fog sütni a nap, akkor meg nem. És ha másnap sütni fog a nap, akkor visszamenőleg lesz érvényes a házasság. Abban a percben, amikor aláírtuk ezt a szerződést. Ha meg nem süt a nap, akkor visszafelé nem. És egy ilyen szerződést kötött Dávid király a katonákkal, vagy iratot alá, hogy abban az esetben, hogyha meghal, ha esetleg meghalunk, és nem tudjuk, hogy hol lesz a holttest, és nem fogjuk, mert nem, akkor nem is voltunk házasok, elvált, akkor már elvált, addigra már elvált. És akkor ezzel megkönnyítették a nők helyzetét, hogyha a férfi nem jött vissza a csatából, vagy nem jött vissza időre. Ebédre. Amikor megígérte, hogy visszajön, ugye? Igen, get altnai. Ez egy feltételes válólevél, egy feltételes kötött válólevél. Ilyen létezik, mint ahogy feltételes kötött házasság is létezik. Ha megkapok tőled 1000 aranyat, akkor akkor a feleségem leszel, ha pedig nem, akkor nem leszel a feleségem. És abban a pillanatban, hogy megkaptam az 1000 aranyat, akkor visszamenőleg már a fele. Ugye miért fontos, hogy visszamenőleg? Azért, mert mi történt a kettő közti időben, az determinálhat sok dolgot. Visszatérve a mámzerekre, tehát ez nem egy jó helyzet, ha valaki mámzer, és éppen ezért két dolog történik manapság. Egyrésztről, ha valakinél konkrétan ilyen szituációnak, akkor, ahogy említettem, próbálnak a rabbinikus bíróságok olyan körülményt találni, amelyek kihozhatják az embert ebből a státuszból. És a másik dolog, ami történik, ez bármilyen viccesen is hangzik, vagy furcsán, az inkább nem kérdezünk túl sokat. Nem kérdezősködnek a rabbik túl sokat. Akkor bemegy oda egy nő, egy nem vallásos nő, meg egy nem vallásos fiú, és akkor elkezdenek a rabbi kérdésre, hogy kiféle vagy, miféle vagy, honnan vagy, mint vagy. Kérdezgetnek óvatosan, de nem kell többet tudni, mint amit feltétlenül muszáj. Hogy nehogy olyan probléma legyen, hogy megkérdezik, hogy voltál-e már házas, meg mit tudom én, tehát kérdeznek bizonyos dolgokat, de ha látják, hogy cinkes a sztori, akkor inkább kevesebbet kérdezünk. Szerintem, ha engem kérdeztek, szerintem zseniális. Szerintem ez zseniális. Ettől nekem nem, hogy elmegy a kedvem, csak még jobban megjön a kedvem a rabbinikus judaizmushoz, mert ez fantasztikus, hogy az ember kezében ekkora erő van. Az ember kezében ekkora erő van, hogy a tényleges valóságot képes átrajzolni. Nos. Hát, ha összehasonlítam, mondjuk ez nem egy összehasonlító foglalkozás, de igen. Próbáljuk menteni a menthetőt. Ez a dolog lényege. Tehát aki azt kérdezte, hogy vannak-e manapság mámzerek, a válasz az, hogy nem nagyon. Nem nagyon. Nem nagyon. Mert nem nagyon. És ezeket próbáljuk is így tartani. Mert végeláthatatlan problémákat veszünk a nyakunkba, hogyha degradáló, megszégyenítő, és generációkon keresztül folyik. Ez nagyon nem jó helyzet. Amiről nem tudunk, az nem fáj. Nos, mi van, hogyha az ember apja gonosz vagy balavérot, akkor is kell tartani tőle és tisztelni. Ötve a filu mámzer, még egy mámzernek is, chayav bichvod aviv umoro, kell az apját tisztelnie, akkor is, hogyha ő egy törvényen kívüli házasságból született. Vésomrém, de vannak, akik azt mondják, van egy eltérő vélemény is, amely azt mondja, de énome chujav lichvodet aviv rasha, kozmár, soló aszad csuvá, hogyha egy olyan apa, egy gonosz apád van, nem neked, van egy gonosz apa, aki bűnözik és bűneket követel, akkor addig, amíg nem bánta meg a bűneit, addig nem kell tisztelni. Ez egy másik vélemény. Ach le cáro aszur, fájdalmat okoz neki azonban tilos, még ez e vélemény szerint is tilos fájdalmat okoz. Oké, nem kell tisztelni, de fájdalmat okozni neki nem szabad. Vies láhmér köszobarral is van. De azért érdemes szigorúan venni ezt, mint ahogy az első vélemény mondja, azaz inkább helyes, hogyha az ember mégis tiszteli az apát, akkor is, ha ő gonosz. Mit jelent az, hogy gonosz? Ne arra gondoljatok feltétlenül, hogy nem tudom, egy Dr. Genya, vagy Darth Vader, hanem például nem vallásos. Igen. Tehát aki Isten tagadó, aki nem vallásos, nem tartja meg a Tóra törvényeit. Azért ilyenből azért bőven van, de mindannyiunknak a szülei vallásosak, és őt is kell tisztelni, akkor is, hogyha. No de, mi a helyzet akkor, azt mondja, Amarlo aviv lavor al divré torá, bénám mit válsze, bénám mit lotálsze, hogy mi van, hogyha az ember apja azt mondja, hogy ember, ha az apja mond neki valamit, azt kell teljesíteni. Szóval hozz ide nekem a széket, akkor ide kell vinni a széket. De mi van akkor, hogyha az apád arra akar rávenni, nem téged, valaki, arra akar rávenni, hogy kövessel egy bűnt, egy tórai, szegjél meg egy tórai tiltást, vagy ne csinálj meg egy tórai tevőleges parancsolatot. Azt mondja apja, valakinek ne tegyél tfilint ma reggel. Megtiltom, hogy tfilint tegyél ma reggel, vagy üljél be az autóba szombaton. Akkor kell tisztelni, ugye? Megint előfordul egy olyan szituáció, ami a vallásjog, és egyáltalán minden jognál, ugye ezt már sokszor beszéltünk erről ezen a fórumon is, hogy ugye a jog az nem csinál más, mint amikor van két érték, és az egymással kerül ellentétbe, akkor a kérdés, akkor megvizsgáljuk, hogy melyik érték kerekedik fölül a másikon. Van két érték, az egyik betartani a szülő tisztelete, és szülő tisztelete nek a parancsolata, hogy kövessem azt, amit az apám vagy anyám mond nekem, vagy amit megparancsol, hogy amit kér tőlem, azt meg kell cselekedjem, ez egy érték, ez a Tóra egyik érték, és van egy másik érték, megtartani a Tóra törvényeit, filint tenni, szombatot megtartani, stb. Akkor mi a helyzet, amikor ez a kettő konfliktusba kerül, azt mondja apád, hogy szegd meg a szombatot. Vagy azt mondja apád, hogy ne csinálj meg valami cselekvő micvát, ne gyújtsd gyertyát péntek este, akkor melyik érték kerekedik felül? Mit gondoltok, melyik érték kerekedik felül? Lo ismáló, ne hallgasson rá. Köteles vagy hallgatni apádra és anyádra, ez long ez, egészen addig, amíg nem kérnek valami olyasmira, ami a Tóra törvényeit megszegi. Azt mondja, egyél tréflit, akkor nem kell hallgatni a szülőre. Az odáig nem tart a szülők tisztelete, ott már véget ér a szülők tisztelete, hogy megszegjed a Tóra parancsolatait miattuk, vagy hogy ne teljesítsél egy tórai parancsolatot. Ugye megint, tehát még egyszer két érték, konfliktusban. Dichtív, is, imo ve aviv tirau ve et sabotatait ismeru, ania sem elokéhem. Honnan tudjuk ezt, hogy a Tóra szabályai, a többi Tóra szabályok felülmúrják a szülői tiszteletek szabályait? Fantasztikus, vagy nagyon érdekes, konkrétan bele van írva a szövegben, az van írva, úgy van írva, is, imo ve aviv tirau, az ember félje az anyját és az apját, itt érdekes, itt az anya van elől, nem az apa, az ember félje az anyját és az apját, vedd sábatotájt ismerú, ania sem elokéhem, és tartsátok meg a szombatjaimat, én vagyok az örökkévalódi istenetek. Szóval egy mondatban van, hogy tiszteld apádat, kell tisztelni az embernek az anyját és az apját, de a szombatjaimat tartsátok meg, én vagyok az örökkévalódi istenetek. Tehát kell tisztelni az apát és az anyát, de van, akit még az apádnak és anyádnak is kell tisztelni, és ez pedig a jó Isten. Hogy szokták mondani angolul? There's always a bigger fish. Mindig van egy nagyobb hal. Mindig van nagyobb hal. Nálad nagyobb hal az apád és az anyád? De képzeljétek el, hogy még náluk is van nagyobb hal. Smach Shabbat lemoró avem. A szombat megtartását a szülő tisztelete után említi rögtön a Tóra, lomár, ami azt kívánja nekünk mondani, afa pi se isharut ha al moró avem, annak dacára, hogy megkötelező vagy arra, hogy tiszteld apádat és anyádat, íma már lecha halelet a Shabbat, ha azt mondja neked az anyád vagy apád, hogy szegd meg a szombatot, áltismáló, akkor nem szabad rá hallgatni, vehénybe sárkol a mitzvot, és ugyanez igaz a többi mitzvára, a többi parancsolatra, a nia sem elokéhem, mert én vagyok az örökkévalóta Istened, mondja a vers. A távé a vicha chayem bichvodi, míg az apád és az anyád is köteles tisztelni engem, mondja az örökkévaló Isten. De fichach, és éppen ezért, lot is már lo levatel et varáj, nem kell hallgatni rájuk, hanem meg kell, Isten szava felülírja a szülők szavát. Vgám mitzvat de rabanán, azt gondolná az ember, hogy ez biztos csak a tórai törvényekre igaz. Mi a helyzet a rabbinikus parancsolatokkal, a rabbinikus törvényekkel? Szóval azok is felülírják a szülők tiszteletét. Mi vgám mitzvát de rabanán, divrei a semit barachem, mert az is olyan, mint Isten szava. Mert úgy van írva, lotaszur. Ne hagyd el az Isten, amit Isten mond, ne térj el attól, amit a bölcseink mondanak. Csak a bölcsek szavának megtartása az egyenértékű az Isten szavának megtartásával. Imha ben rotzel a lehet le eze makom lil motorá. És mondjuk nézek egy másik esetet, mondjuk nem kér az ember anyja apja olyasmit, mint a Tóra tilt, mert akkor azt nem kell megcselekvedni. De van akkor, hogyha egyedek el akar menni Tórát tanulni valamilyen helyre, motorámi pnei, se sám jeló, to elet jó termibekán, mert bizonyos helyen jobban lehet tanulni Tórát, mint ott, ahol éppen van, ve áv mohebe jadóbe ézetám, de az apja valamilyen okból ezt nem engedi, én ohájával is maláviva, akkor se kell az apjára hallgatni, de Talmud Tóra gadol mihvod avei, mert a Tóra tanulás parancsolata az fontosabb, mint a szülő tisztelet parancsolata, a hein, ima ben rocel lisa isa, ve a av einom mitrace, én ha ben hajav lismualo. Ha a gyerek, egy fiú feleségül akar venni egy lányt, és az apja azt mondja, hogy nem járul hozzá, a gyereknek akkor is joga van elvenni feleségül ezt a lányt. Mert a házasság az egy tórai parancsolat, Isten akarata, és ez fölülírja a szülői tisztelet parancsolatát. Még egyszer, értékek vannak egymással szemben állítva. Most, ami konkrétan a házasság kérdését illeti, ha ilyen helyzetbe kerül valaki, érdemes, hogy egy rabbitól tanácsot kérni abban az adó szituációban, tehát minden szituáció egy kicsit különbözik, de ha azt mondja az apa, hogy még ne házasodj meg, a gyereknek már meg akar házasodni, akkor a gyereknek nem kell hallgatni az apjára és az anyjára. Tehát nem tűzön és vizen keresztül tart a szülők tisztelete. Még egy fontos dolog. A nő és a férfi is köteles a szülők tiszteletének parancsolatára. Ez nem csak egy férfiakra vonatkozó micva. Ugye vannak csak férfiakra vonatkozó micvák, meg csak nőre vonatkozó micvák. A szülők tisztelete az ugyan egyaránt vonatkozik hölgyekre, mint férfiakra. Elesa isá, de van egy különbség, hogyha a nő házas, élaha isán szújá le bál, ha egy nőnek van egy férje, egy házas asszony, kéván se hí, mesú bedet le bál, mivel a feleség a férjéhez van csatolva kvázi, ugye azt mondja a Tóra, hogy az, és ezért az ember elhagyja anyját és apját, hogy a feleségével legyen, egy házas nőnek, le fíha híp túrá mihvodá vehem, egy házas nő fel van mentve a szülők tiszteletének parancsolata alól, mert neki most már a férjét kell, a férjéhez tartozik. Most a csúnyán akarnék fogalmazni, de nem fogtok félreérteni, mert túl intelligensek vagytok hozzá. De eddig az apa tulajdona volt, most meg már a férj tulajdona a nő. A tulajdon nem kell szó szerint érteni. De eddig az apához volt kapcsolva, a szülőkhöz volt kapcsolva, most már a férjhez van kapcsolva. Igen. A férjét kell tisztelnie. De ve'ach im bála eino makpid aleha, de hogyha a férj nem veszi ezt olyan nagyon szigorúan, azaz lemond a saját tiszteletéről, akkor mechujevet bechol davar sef sárla, akkor a nő köteles minden tőle telhetőt megtenni a szüleinek a tisztelete véget. Nem köteles tisztelni a szüleit úgy, minthogyha nem volna házas, de mindent meg kell tennie. Értitek a finom különbséget? Mondok egy nagyon gyakori példát, ez tényleg egy nagyon gyakori példa, hál' Istennek manapság. Ugye korábban nem volt olyan gyakori, mert áskenázi zsidók éltek Európában, szefárdi zsidók meg éltek a Mediterrániumban, meg Közel-Keleten, és ritka volt a kvázi vegyes házasság, hogy keleti zsidók meg nyugati zsidók találkoztak. De manapság ugye mind az Egyesült Államokban, mind Izraelben, ugye a diaszporában is, meg Izraelben is, már nincsenek távolságok, és nagyon gyakori, hála Istennek, nagyon gyakori, hogy áskenázi nő hozzámegy egy szefárdi fiúhoz, vagy egy szefárdi fiú egy áskenázi lányhoz, ugye ez nagyon gyakori, és eltérőek a szokások, sok szokásban eltérőek a dolgok. Leggyakoribban például Pészákkor fordul elő. A szefárdiaknak sokkal más, vannak csomó más szokásuk Pészákkal kapcsolatban. A leggyakoribb például a kitniot fogyasztása. Csak egy nagyon gyakori példa, ugye hüvelyeseket, áskenázi zsidók nem esznek Pészákkor. Mi nem eszünk Pészák 8 napja alatt semmit, ami hüvelyes, babot, rizst, lencsét, rizs sem, lencsét, kukoricát, ezeket nem fogyasztunk, áskenázi zsidók. Nem azért, mert homec, mert kovászos, hanem van egy 1000 évvel ezelőtt hozott rendelet, ami az európai zsidókat kötelezi, mert régen ugyanolyan zsákokba tartották a babot, mint a lisztet, és gyakori volt a keveredés, és akkor a bölcsek megtiltották, hogy babot együnk meg hüvelyeseket. A hüvelyes nem szó szerint értem, mert a kukorica is hüvelyesnek számít, meg a rizs is, pedig hát azok nem hüvelyesek, de úgy szoktuk hívni, hogy kitniot hüvelyesek. De a szefárdi zsidóknál ez megengedett. A szefárdi zsidók esznek rizst Pészákkor. Ez azt mondaná, valaki legyint rá, aki nincsen, aki nem ebben él, az azt legyint rá, most mindegy, hogy egy hétig eszek-e vagy rizst. Drága barátaim, ezek vérre menő harcok. Itt nem, hogy nem mindegy, ez egy élethalál kérdés, hogy eszünk-e Pészákkor rizst. Ez nem a tányér szélére söprendő apróság, ez a világok harca. A világok harca. Hogy eszik-e valaki rizst Pészákkor, vagy nem. Ebben házasságok borultak már föl, itt már világháborúk törtek ki ilyen kérdésekben. És ez tényleg így van. Nos, mi a helyzet akkor, hogyha egy áskenázi lány beházasodik egy szefárdi családba, vagy fordítva, és elmegy az anyósához, meg az apósához Pészákra, és ők bizony esznek rizst, vagy. Jó? Tehát ha egy askenázi lány elvesz egy hozzámegy egy szefárdi fiúhoz, és akkor a szefárdi fiúnak a szokásait köteles megtartani. Már többé nem az apja szokásait köteles megtartani, hanem a szefárdi fiújét. Ha a szefárdi fiú eszik rizst Pészákkor, akkor ő is ehet rizst Pészákkor. Fel van mentesítve az apjának a szokásai alól. De hogyha a férfi lemond erről, a férje, és azt mondja, hogy drágám, hát nyugodtan ne egyél rizst Pészákkor, akkor nem kell neki rizst tennie. De ha a férje nem mond rá erről, és azt mondja, hogy én már pedig azt akarom, hogy az én szokásaimat tartsuk, akkor a nő kötelesen így köteles. Hát nem kötelesen is, de értitek, mire gondolok, tehát kvázi kötelesen. Nem fogja beletömni a férje a list szájába, de nem jó esetben. Hát akkor elgondolkodni valóan, igen. Akkor azért ott fontosabb dolgokon is kell gondolkodni, mint a rizs. Ugye? De hogy átvesszük a férjnek a szabályt. Ugyanez vonatkozik vice versa. Van egy szefárdi lánya, aki egész életében otthon evett babot, meg rizst, meg kukoricát Pészákkor, beházasodik egy áskenázi családba, hát akkor így járt. Ha a férje megengedi neki, lemond erről, akkor a nő, amikor otthon van az ő szüleinél, meglátogatja őket már házasság után, akkor ehet természetesen az apjának az ételéből, de csak egy gyakorlati kérdés, hogy mit jelent ez? Hogy? Oké. Okay. Jó, és akkor még egy utolsó dolog mára. Kolha mevaze aviv o imo, a filu bedvarim ve a filu beremiza, aki megszégyeníti a szüleit, akár szavakkal, akár csak utalással, megszégyeníti a szüleit, hareze bichlal, arur mi piagvura, az átkozott Isten által, és a nem ára, hogy mondva van, arur me kale avive imo, úgy van írva, szó szerint, átkozott az, aki a szüleit kárhoztatja. Aki anyját vagy apját kárhoztatja, apját vagy anyját kárhoztatja, magyarán az ember nem jó, nem finom. Jó? Így mondják maffia nyelven, nem finom. Ez nem finom dolog a szülőket. És ezzel nagyon kell vigyázni, hogy az ember mit mond az anyjáról, meg az apjáról másoknak. Miket beszél másoknak az anyjáról, meg az apjáról. Itt talán csak egy különbség, egy szituáció lehet, amiben az ember lehet megengedőbb, az a saját házastársával való beszélgetés. Eleve vigyázni kell a lashon harával, hogy az ember ne mondjon másról semmi rosszat. Pláne nem a szüleiről. Pláne nem a szüleiről. Házastársak között az egyes vélemények szerint nincs lashon hará. Ott lehet beszélni nyíltan. Az ember a feleségével, vagy a férjével. Sok okból. Az egyik ok, amit a zsidó jog úgy nevez, hogy istóke gufo, az ember feleség az olyan, mint ő maga. A férfi és a feleség az egy test. Egy test, egy lélek. Tehát akkor tulajdonképpen olyan, mintha magadba beszélnél lashon hará, tehát akkor csak kicsit bolond vagy, de nem büntethető. Ha bosszankodsz magadnak a fürdőszoba tükör előtt másokról. Oké, erről fogunk jövő héten beszélni szerintem, mert erre most már nem jutott idő. De hát mondjuk legyen annyi elég, hogy arról beszéltünk, hogy milyen egy gonosz szülő. Azt is kell tisztelni. Azt, hogy meddig kell elmenni egy gonosz. Ugye a gonoszságnál itt azt mondtuk, hogy az elsősorban azért a Tórát megszegő szülőkre vonatkozik, aki kifejezetten abuzál, ver, ne adj Isten. Ne adj Isten. Vagy még rosszabb, még annál is van rosszabb. Arról szerintem beszélünk a következő alkalommal, de legyen elég ennyi előjáróban, hogy nem kötelező tisztelni. Nem kötelező tisztelni. A kérdés az, hogy tisztelni oké, nem kötelező, a kérdés az, hogy árthatok-e neki. Okozhatok-e neki fájdalmat. Feljelentetem például a rendőrségen. Jó kérdés. Feljelenthetem a szülőmet a rendőrségen? Nem találkozott többé vele, az még megoldás, csak nem biztos, hogy megoldás. Lehet, hogy annál komolyabb a szitu. Igen? Igen? Igen. Nem engedem a gyerekeim közelébe. Mit tudom én? Jó? De akkor erről beszélünk a következő alkalommal, szerintem ezek fontos dolgok. Vagy pedig mi van olyan helyzetben, például most mondom neked valamit, nem tudom, nem tőled, valakitől ellop az apja 10 millió forintot, tök mindegy. Beperelheti-e az apját? Följelentheti-e, beperelheti-e? Oké? Okay. Ezekről fogunk beszélni, és ez egy cliffhanger, így hívják a sorozatokban azt, hogy olyan vége legyen az egyik epizódnak, hogy kedved legyen megnézni a következő epizódot. Ez egy cliffhanger volt, erről fogunk beszélni a legközelebbi alkalom, amikor ilyen körben találkozunk, és egyébként pedig 8-kor megtalálkozunk simán is. YouTube-ra feliratkozni tessék, köszönöm szépen!